Sziasztok, ez itt a Saját Szoba Podcast legújabb epizódja, és egy rövid, ez most egy rövid kis rész lesz. Én vagyok Móni.
Én meg Patrícia. Sziasztok.
Megzavartalak, igaz, hogy így össze-vissza lett a sorrend a megszokotthoz.
Igen, kicsit,
képest.
De nem baj, nem baj.
A mai epizódban folytatjuk a Férfiak másképp mesélték sorozatunkat. Arra gondoltunk, hogy minden évadban lesz majd, szeretnénk legalábbis, nem teszünk ígéreteket, de hogy szeretnénk egy részt.
Igen, bár szerintem ebből. Amúgy kicsit az Oppenheimeres részünk is ehhez kapcsolódik.
Igen, nem akarom mondani, hogy majdnem az összes rész, amit a férfiak meséltek.
Az egész podcast ehhez kapcsolódik.
Igen.
Ja, amúgy kis disclaimer itt az elejére. Felújítják a fölöttünk lévő lakást, úgyhogy lehet, hogy fúrni fognak közben. Remélem nem, meg remélem ki tudom vágni, de hogyha mégis behallatszik valami, akkor sorry mindenkitől. 4 emberkét hoztunk mára, ugye?
Igen, én is 2-t.
Meg én is.
Meg te is 2-t, és én nem embert hoztam.
Na, akkor kezd el te.
Úgyhogy hagyd kezdjem én, mert én egy kicsit ilyen bemelegítőnek hoztam, mert tudtam, hogy te embert fogsz hozni, és akkor gondoltam, legyen egy kicsit ilyen össze-vissza kaotikus, mint ez a beköszönés.
Jó.
Szóval, hogy először amúgy még ennél is elvontabb témákat akartam hozni, nem ilyen direkteket. Az jutott eszembe, hogy mennyire zavarnak azok a kijelentések, amik úgy hajlítják a tényeket, hogy az a férfi perspektívából legyen, szóval, hogy ne ott legyen az áldozat, vagy ne ott legyen az elkövető. Mondjuk egy példát.
Jó.
Például én nagyon tud tühíteni az a szereposztó díványok kapcsán, ugye van ez a fogalom, hogy miért feküdt le XY-nal, hogy előre jusson egy ember, meg miért...
Igen, közben meg
akkor meg is érdemelte.
Miért van ilyen rendszer?
Hát, hogy, és hogy nem azt a kérdést tesszük föl, hogy miért nem tud egy nő előrébb jutni, vagy miért tud ezáltal előrébb jutni egy helyen, és akkor ott már is a férfinak kell megadni a választ, és nem a nőnek, és ugye ugyanilyen mondjuk a miért úgy öltöztél föl is, hogy nem azt kérdezzük, hogy miért nem tudod a saját ösztöneidet szabályozni, vagy nem tudom, ahogy a nők is tudják a saját ösztöneiket, meg a nőktől is elvárjuk, hogy a menstruáció ideje alatt viselkedjenek teljesen okésen, meg mit tudom én, hiába a hormonok dolgozzanak, meg legyenek készek mindenre, de hogy igen, hogy ezek a perspektívák. És egy nagyon picit amúgy csatlakozik ehhez, de csak úgy, hogy az oroszlánokat hoztam elsősorban, az oroszlán
mert mint az falkákat. Állatot?
Igen, nem igen, a horoszkopot.
Igen.
De amúgy nem is gondolnád, mennyire bezavart, amikor utána olvastam az egésznek, hogy állandóan a horoszkópokról. Azt a állatok mindig a horoszkópokra vittek. Szóval, hogy igen, hogy ugye itt is ez a fogalmi meghatározás, hogy van az alfa hím, az alfa oroszlán, aki bekerül a falkába, és mindenki... minden nőstény csak vele van, és mindenki... Szóval, hogy olyan, mintha az alfa hím, az választana magának egy falkát, és azt így teljesen leuralná, és hogy mennyire nem ez a valóság. És egy kérdéssel indítok neked, Patricia, bár lehet, hogy erre te pont fogod tudni a választ, hogy hívták Szimbának az anyukáját?
Sarabi.
Igen. Sejtettem, hogy te fogod. Én amúgy Nalára gondoltam, valamire ugrott be, Nala, tudom, hogy már
csaja.
A későbbi. Igen, igen. Na mindegy. Szóval, hogy ugye ez, én nem tudtam például, azt mondom, a legtöbb embernek nem tudja, mert az egész oroszlán király is nagyon férfi központúan van fölépítve, hogy
óvatosan a kijelentésekkel, nekem az az egyik kedvenc rajzfilmem.
Jó, de az nem változtatott ingyen.
És hogy, amúgy abban szerintem pont igen? Benne van az, hogy ugye az oroszlánoknál a nőstények azok, akik vadásznak, és ők úgymond eltartják a hímet, és hogyha egy hím nőstények nélkül marad, az kb. Így halálra van ítélve, és amikor a Zordon átveszi a uralmat, akkor ő ott próbálja elzavarni a nőstényeket ugye vadászni.
Na igen, ez az egyik része, ami nagyon meghatározó az állatvilágban, az eleve az, hogy a macskaféléknél az oroszlán az egyetlen olyan macskafél, ami ilyen csoportokban van, tribe-okban, nem tudom, hogy magyarul van erre, nem tudom, hogy a falkát használjuk rájuk, de alapvetően például a macskák se, ők ilyen önállóak, nem nagyon szeretnek falkákba mozogni, meg lenni. És az oroszlányoknál nem így van, viszont az oroszlán társadalmaknak a 99%-a nőstény, és alapvetően ugye együtt nevelik az ilyen idősödő kölyköket. Ők vadásznak, ők űzik el a betolakodókat, tehát, hogy mindenre ők figyelnek, és hogyha egy hím fölnő, akkor ő elhagyja ezt a csoportot. És hogy ezt például pont az oroszlán királyra is magyaráztak, hogy ha Szimba visszatérne, akkor nem csak, hogy a saját anyjával, de kb. Az összes rokonával kéne párosodni ahhoz, hogy fennmaradjon az állomány, és hát ugye elmegy és keres egy általában a hímek, hogyha felnőnek, akkor elmennek és keresnek egy másik falkát, ahol ugye más, nem a saját rokonságukba, de hogy így tudnak szaporodni, és hogy így nagyon nehéz amúgy bekerülni egy új falkába, vagy nagyon nehéz, hogy téged válasszon ki egy nőstény, vagy a nőstények, hogy te kerülhetsz be a falkába. És pont ezért, mert hogy elvileg nagyon-nagyon éles így a verseny az, a felnőtt hím oroszlánok között ilyen 3-4 évig tudnak életbe maradni, mert annyira nagy a halálozás, mert egymással harcolnak, meg nagyon nagy a küzdelem. És nekem ez ilyen nagyon... Szóval ez nekem ilyen nagyon tetszett. Egyrészt, mert nagy macska fan vagyok, nagyon szeretem a macskákat, meg hogy tényleg így szerintem az oroszlán királyban, ami lényegesen más, az, hogy mennyire a férfiakra fókuszál, mint hogy övék a királyság, hogy például azt is írták itt ebbe az elemzésbe, hogy Zordon és Mufasa között ez a nagy ellenségeskedés nem lett volna, mert amúgy az is jellemző a macskák, ezekre a nagy macskákra, hogy a férfiak sokszor, vagy férfiak, hogy a hímek sokszor csapatban hagyják el ugye a csoportot, és úgy keresnek egy új falkát, mert együtt nagyobb esélyük van a túlélésre, szóval vagy összetartanak, meg összefognak. Így nagyon érdekes szerintem, nem nagyon esik szó azokról a állatvilágban levő társadalmakról szerintem, ahol kicsit is ilyen matriarchális, vagy matrilináris a viszony, és szerintem ezt tök izgi.
Ja, szerintem is.
Meg eleve tényleg ez, hogy az alfa hím fogalma, hogy mennyire fölülírja valahogy ennek a működését, mintha ő lenne így körülugrálva, meg ő választaná, meg nem tudom, és hogy itt a szavakkal hogyan tudunk perspektívát váltani, ugye, amit az elején is mondtam, hogy engem ez egy kicsit szokott zavarni a társadalomban is, amikor így
hát meg nem jó perspektívából nézünk. Preferált ilyen nézőpontot más csoportokra, vagy akár állatokra.
Igen. Szóval ennyit a oroszlánokról.
Akkor jöjjek én a következővel?
Gyere!
De amit én hoztam, azt azért hoztam, mert nagyon szeretünk társasjátékozni, és ugye az egyik legnépszerűbb társasjáték, amit mondjuk mi pont nem szeretünk, az a Monopoly, de hogyha így kimondod, hogy társasjáték, szerintem az, amire így a legtöbben asszociálnak, akik nem társasjátékoznak. És a Monopolynak a története az sokáig így az ilyen amerikai álom megtestesülése volt, mert egy munkanélküli férfi, Charles Darrow volt az, aki ezt úgymond megálmodta a 30-as években, és aztán milliárdos lett belőle, eladta az ötletet a Parker testvéreknek, akik abban a korban az ilyen legmenőbb játékgyártók voltak, és annyira súlykolták ezt az ilyen nagy amerikai sikersztorit, hogy egy csomó ideig még így bele is rakták ezt a történetet a Monopolis dobozba, hogy így ismerd meg, hogy honnan származik a játék. Viszont ez nem igaz. Vagyis az nem igaz, hogy ő találta volna ki a játékot, mert ő ellopta ezt az ötletet, mert a 1900-as évek elején élt egy nő, Elizabeth Maggie, lehet, hogy tök rosszul mondom a vezeték nevét, úgyhogy Elizabethként fogok rá hivatkozni. Szóval ő titkárnőként és gépírónőként dolgozott, és egyébként nagy feminista volt, azt vallotta, hogy a nők minden területen ugyanannyira meg tudják állni a helyüket, mint a férfiak, és ő tartotta el saját magát, ami így abban a korban elég extrémnek számított, és nem is ment férjhez 44 éves koráig. Verseket írt, novellákat, ilyen stand-up esteken lépett föl, szóval elég ilyen multitalentum volt. De hogy így nagyon sokrétű volt az érdeklődése, és amúgy nagyon érdekelte a gazdaságtudomány, főleg Henry George közgazdásznak a gondolatai, aki azt vallotta, hogy mindennek, ami felelhető a természetben, közös tulajdonban kellene lenni. Akkoriban nagyon
Ez mikor volt? Bocsi.
1900-es évek elején. Szóval akkor Amerikában azért nagyon erősek voltak a monopóliumok, jó mondjuk most is, de hogy akkor a Carnegie család is nagyon sok mindent birtokolt, meg ugye a Rockefellerek is, és hogy mondjuk ilyen kisebb vállalkozásoknak nem nagyon volt esélyük, mert mindent ugye felvásároltak. És
hát igazából olyan korai kommunista.
Igen, gondolkodás volt, igen.
Ideológia.
És még az is így ehhez hozzátartozott, hogy ez szerint az ideológia szerint a földbirtokos az, aki fizessen adót azért, hogy kizárólagosan használhat egy-egy földterületet, és szerintük ez lehetne az egyetlen adóforma, szóval mást így nem adóztatnának, hanem egy ilyen single tax reformot hirdettek, és ugye monopólium ellenesek voltak, és azt gondolták, hogy így lehetne egy ilyen igazságosabb társadalmat elérni. És ez nagyon inspirálta Elizabethet, meg szerette volna, hogy minél többen megismerjék így ezt a fajta gondolkodást. Ezért készítette el a Landlord's Game nevű játékot, amit 1904-ben szabadalmaztatott, szóval, hogy korán. Hát ez ugyanúgy nézett ki, mint a
Monopoly. És mára a világ egyik legunalmasabb játékává vált a Monopoly által.
Szóval igen, ugyanúgy nézett ki, mint a Monopoly, így lépkedhettél, vehettél ingatlanokat, kaphattál kölcsönt, fizethettél adót, stb. Stb. De ami az érdekesebb része volt, hogy Elizabeth kétfajta szabályt hozott létre, szóval kétféleképpen játszhattad. Az egyik, az egy ilyen interakciókra épülő monopólium ellenes volt, a másik pedig egy ilyen másokat tönkretevő, kizsákmányoló szabály, és ezzel próbálta azt demonstrálni, hogy mennyire nem morálisak ezek a monopóliumok. Ezért is nagyon szürreális, hogy ez az utóbbi szabály lett az elterjedt. Mármint, hogy egy ilyen brutál kapitalista játékként terjedt el aztán a Monopoly.
Igen.
És amúgy nem volt nagy siker a játék, szóval nem nagyon ismerték, de egyetemeken, főleg ilyen gazdasági karokon használták oktatási céllal. Igen, szóval innen lopta Deró az ötletet, kicsit átdizájnolta a táblát, és aztán eladta a sajátjaként, és Elizabeth meg semmit nem tudott tenni, akkor már egy idősebb nő volt, és egy olyan nagy cég ellen, mint a Parker Brothers, nem nagyon volt semmi esélye. Így halt meg ismeretlenül. Mint nagyon sok nő, aki feltalált bármit is. És amúgy kirobbant.
Akkor emlékezzünk meg rá.
Igen. A 70-es években robbant ki így ez a sztori, de úgy oldotta meg a cég, hogy megvette a Landlord's Game-nek a szabadalmát, és így elásta.
Jézusom! Uh-huh. Pedig nagyon kíváncsi lettem, milyen az eredeti szabálykönyv.
Az nem tudom, hogy fönn van a neten, de a design az fönt van, és szerintem nagyon szép játék volt.
Na, kíváncsiak, majd rákeresek. Menő. Hajrá, feltaláló nők.
Jöhetsz a kövivel.
Nem, akkor a következő, amit találtam, az az isángó csont. Te tudod, micsoda ez?
Nem.
Az a durva, hogy még csak nincs is róla a magyaró Wikipedia szócikk, ami meglepett. Egyébként nagyon vegyes a mai napig így a megítélés, hogy ez mi volt. Na, szóval az isángó csont az egy olyan, hát amúgy több is van belőle, amit én először láttam, és ilyen nagyon szép volt, vagy ilyen leírását, az egy szarvas agancs, vagy egy ilyen ős szarvas, vagy nem tudom, és abban vannak belevésve ilyen kis rovátkák.
Jó, most már értem, hogy miért fogott meg téged a szarvas agancs. Móni igen, nagy szarvasmániás a hallgatóknak, igen, mondom.
Azt vagyok. 44 ezer éves az első ilyen, amit találtak, és vagy hát így a Krisztus előtt 18 ezertől 20 ezerig teszik valahova, amikor ez létrejött. És hát az a fő szerep, az volt ennek a fő szerepük elvileg, szóval ezek a csontok naptárak voltak, vagy naptárként szolgáltak, és leginkább a nők vezették rajta a saját ciklusaikat.
Ja, akkor tudom.
És amúgy ezt már sokszor így megkérdőjelezik, vagy vannak még róla találgatások, de most ez a leginkább elfogadott tézis, hogy ez erre szolgált, mert ugye általában 28 rovátkás volt, és hogy ugye mi másért kelhetett, és igen, ez az izgalmas dolog szerintem, hogy a nők voltak azok, akik elsőként felfedezték, vagy így megalkottak egy naptárat, és hogy az ebben az érdekes szerintem, meg amiket így olvastam róla, hogy abba belegondolni, hogy a női szervben, vagy női testben, és persze van a cirkadián ritmus, meg mindenkiben van egy ilyen biológiai óra, de hogy mennyire erősen jelen van ez a biológiai óra, mert hogy ugye alapvetően a nap, ugye van az év, ami 365 nap, és akkor ez már tudjuk, hogy ez egy napciklus, és hogy ezen belül pedig van mondjuk 13 holdciklus, ami meg 28 napból áll. És akkor erre vannak ilyen tök érdekes, vagy vannak erről tök érdekes videók, azt nem tudom, láttad-e már, hogyha hivatalosan, hogy a 13 hónap lenne, akkor minden hónap pontosan 28 napos lenne.
Uh-huh. Igen, igen, igen.
És hogy akkor pont lefedni ezt a 13 holdciklus, meg pont jobban összhangban lenne ezzel a női ciklus változással, meg nem tudom. Szóval, hogy ugye az is érdekes amúgy, mert utána néztem, mert elvileg 13 holdciklus van, de van, ahol meg 12-t írnak, mert ugye annak próbáltam utána járni, hogyha ez volt az első naptár, és az 28 rovátkából állt a legtöbb, és az volt ami szerint így mérték az időt, meg gondolom a termékenységüket, akkor miért nem a naptárakban, miért nem 28 napok lettek, és miért nem ezt a 13 holdciklust vették alapul, aztán arra jutottam, hogy elvileg, vagy hivatalosan ugye, nincs 13 teljes holdciklus, hanem 12 és 13 között van, 29,5 napos egy teljes holdciklus, de hogy még így is szerintem, nem tudom, lehet, hogy így a OCD-n vagy a szimmetria utáni vágyam, de annyira jó lenne, hogyha 28 napos lenne az összes, így minden ilyen tök szépen beosztható lenne, és nem lenne ilyen káosz. Vagyis egy kicsit olyan érzésem lett, hogy így ennek így utánolvasgattam, mintha így alapvetően a világ az egy ilyen nagyon szépen kiszámítható dolog lenne, vagy hát úgy értve, hogy ilyen nagyon szépen mérthető, és valahogy pont megvan ennek a véletlenszerűsége, hogy ilyen matematikailag valahogy pontosak a dolgok, és matematikailag valahogy leképezhetőek.
És mintha direkt és nem akarnánk ami... rákapcsolódni.
Igen. Krisztus előtt 731-ben a Róma második uralkodója, Pompilius, ő mondta azt, hogy akkor mostantól a naptár az a holciklusokat fogja követni, és azért 12 ciklus van, holciklus van, és ezért 12 hónap lesz. Uh-huh. És akkor előtte nem volt, és utána adták hozzá januárt és februárt, és így 355 naposok voltak akkor a évek. És akkor valószínűleg akkor erre jött rá a Gergely naptár, uh-huh. ami ezt még egy kicsit így pontosította 365-re, még plusz 10 nap, de jó is az.
Plusz egy fizú lenne 13 hónappal.
Igen.
És Taylor Swift is boldog
lenne. Szóval, mert ő most nem boldog?
De biztos most is boldog, de neki a 13 a kedvenc száma.
Ja. Azt hiszem, hogy mindent tudsz.
Mindenről tudok Taylor Swiftre asszociálni.
Igen, az a durva, hogy nem tudom, hogy miattad állt rá az algoritmusom, vagy egyszerűen ő csak egy ennyire megkerülhetetlen személy lett manapság, de hogy mindenhol ott van, minden mémnél, minden oldalon, minden instaposztban már így azt láttam, hogy valahogy ugyanígy mindenhol rá asszociálnak.
Hát mert ilyen kulturálisan megkerülhetetlen. Na de akkor rá is kapcsolódok erre a 28 nap dologra, női egészséggel kapcsolatban, mert nekem a másik, akit hoztam, az Henrietta Lacks, akiről már hát így az elmúlt években jobban bejött így a köztudatba, szóval lehet, hogy így többen hallottak róla, de ő egy afroamerikai nő volt, aki 1920-ban született, és ilyen mély szegénységben élt, és 31 éves volt, amikor arra kezdett el panaszkodni a férjének, hogy minthogyha ilyen csomót érezne a méhében. Elment vele orvoshoz, aki aztán átirányította a Johns Hopkins kórházba, amihez egyébként nekik nagyon-nagyon sokat kellett utazni, viszont az volt az egyetlen olyan kórház a környéken, ahol fogadtak afroamerikai betegeket. Megkezelték őket, ami szerintem elég durva. Na de végül méhnyakrákot diagnosztizáltak nála, rádiumterápiát kapott, ami így a sugárterápiának az ilyen korábbi változata a rákkezelésben, viszont nagyon káros volt a szervezetre, és Henrietta még abban az évben meghalt, és mivel ilyen szegények voltak, ezért egy ilyen jelöletlen sírban lett eltemetve. Viszont. Még amikor elkezdték kezelni, több mintát is vettek a tumorból, és akkor már régóta próbáltak kitenyészteni a tudósok laboratóriumban emberi sejteket, viszont nem jártak sikerrel. Azért lett volna fontos, mert a gyógyszerekhez, meg kezelések fejlesztéséhez ilyen sejteket használnak, ezeken kísérleteznek, ezeken tesztelik a dolgokat. Viszont, hogyha egy embertől levesznek egy ilyen sejtmintát, akkor azt általában csak egy ilyen kutatáshoz tudták felhasználni, mert egy kísérletre, és utána ki kellett dobni, és ezért akartak aztán sajátot tenyészteni, amivel ugye hosszabb kutatásokat is el tudnak végezni, vagy hosszú távon vizsgálni, hogy melyik gyógyszer hogyan hat, és ugyanazon a sejten, meg hát nyilván úgy végtelen mennyiségű állt volna rendelkezésükre. És Henrietta mintája nagyon megváltoztatta az orvostudományt ebből a szempontból, mert az övé az bármeddig tudott szaporodni, és gyakorlatilag egy ilyen örök életű sejtet találtak, ami amúgy...
És azóta is?
Azóta is használják, igen. Nagyon, nagyon durva. Ez a hila sejteknek hívják őket. Először így az orvosok elkezdték küldözgetni egymás között, mert hogy így annyira nagy dolog volt.
És azt tudjuk, hogy miért van, vagy mi a magyarázat erre, hogy...
Nem vagyok orvos. Elolvastam, de nem fogom tudni neked elmondani.
Jó, elolvasom majd én is. Valószínűleg én sem fogom teljesen érteni, de nagyon
valami a DNS-ben valamilyen hosszú, és nem tudom. Ennyi. Mm. Ennyi maradt meg ebből a biológiai részből a fejemben. Viszont miután Henrietta meghalt, nagyon rápörögtek az orvosok, hogy akkor hadd boncolják fel, mert még több ugye sejtet akartak kivenni. Szóval a férjének hazudtak arról, hogy miért akarják felboncolni, így ott teljesen nem volt tisztában ezzel az egésszel, de ugye neki kellett jóvá hagyni. És akkoriban nem nagyon voltak ilyen bioetikai szabályozások, és a betegek mintáit a beleegyezésük nélkül használták fel kísérletezésre, meg aztán később kereskedésre, szóval ez nem csak Henriettával fordult elő, hanem másokkal is, de az övé az, amit a mai napig használnak, és nagyon sok pénzt keresnek egyébként belőle. És főleg mivel ezek a betegek szegények voltak, ezért úgy vették az orvosok, hogy ez úgymond egy fizetség, ami jár nekik, hogy kezelik a betegeken. Aztán a 70-es években ugye nagyon sok, ilyen több mint 75 ezer kutatásban használták ezeket a sejteket, és a 70-es években kiderült, hogy több kutatásban így megfertőzte a sejteket, ez alapján befolyásolta aztán, hogy milyen kifutása lett ezeknek. Így aztán meg kellett keresniük a családot, hogy DNS mintákat vegyenek tőlük, de még itt is azt hazudták, hogy csak ellenőrizni akarják, hogy nem hajlamosak-e a családtagok is a méhnyakrákra, és így gyakorlatilag hazugsággal vettek tőlük DNS mintákat, amivel aztán betudták.
De miért? Mi történik? Mi történik, ha megtudják, hogy miért kell?
Hát pénzt kellett volna fizetniük a családnak.
Ja.
Igen.
Hát de, ja, én odaadnám ingyen is.
De nem a DNS-ért, hanem akkor kiderült volna, hogy azóta is a Henrietta Lacksnek a sejtjeit használják mindenfele.
Hát de azt is. Hát most, hogyha jó célra megy, érted.
De figyelj, azért ebben nagyon sok pénz van, és ez egy szegény család volt. Na mindegy, levették a DNS mintákat, és így be tudták azonosítani a szennyezett mintákat, meg ezeket a hila sejteket, és utána tök véletlenül derült ki a család számára, hogy az orvosok azok évtizedek óta kereskednek ezekkel a sejtekkel, mert hogyha jól...
De ez hogy? Hogy derülhet ez ki?
Valamilyen orvospartin volt a Henrietta Lacks fiának a felesége, az hogy nevezik, hogyha valaki a fiadnak a felesége?
A menyed?
Igen. Szóval a menye valami orvos összejövetelen volt, és ott beszélgetett egy orvossal, aki éppen mesélt egy folyókutatásra, és hogy hú, ezek a hilasejtek, stb. És akkor még nem volt ilyen nagy anonimitás, hogyha, mit tudom én, ilyen sejteket használtak fel, ezért mindenki tudta az ő nevét, mert mint a Henriettáit, és mondta a nő, hogy de hát ő ismeri ezt, akiről szó van, mert hogy ez az anyósa volt. és végül a férfi mutatott neki egy ilyen orvosi szakkönyvet, amiben még a fotóját is belerakták így a család mindenféle megkérdezése nélkül. Aztán utána létrejött ez a HeLa Genom adathozzáférési munkacsoport, amiben már egy-két családtagot is meghívtak, és most már csak azok férhetnek hozzá ezekhez a sejtekhez, akiknek engedélyezik. De hogy külön pénzt például nem látott belőle a család soha, és ezekre használták. Szóval mindenkinek az életére hatással vannak, mert olyan oltásokhoz, meg ilyenekhez, például a COVID-oltáshoz is felhasználták, de a gyerekbénulás elleni vakcinát ezeken fejlesztették ki, rákgyógyszerekhez, klónozáshoz, mesterséges megtermékenyítéshez, HPV-oltáshoz, mindenfélehez használták, és még az űrbe is kivitték, hogy ezen nézzék meg, hogy hogyan hat a súlytalanság a sejtekre. És figyelj, mert ez nagyon durva szám szerintem, most jelenleg 50 millió tonna van belőlük lefagyasztva különböző laborokban. Úgyhogy használják folyamatosan, és ezzel kapcsolatban van egy tök jó film, meg könyv, hogyha érdekel benneteket, az a címe mind a kettőnek, hogy Henrietta Lacks örök élete.
Ez komoly, baszki. Meg az, hogy ennyi idő alatt egy ilyen ember van, aki, és az pont egy nő.
Igen. Hát meg, hogy valószínűleg, amit olvastam, abban azt írták, hogy még így ilyen évtizedek múlva is ezeket fogják használni.
Igen, durva.
És hát ugye a nevét azt sokáig titkolgatták, hogy, hogy ne kelljen a családnak semmi pénzt fizetni. Az elmúlt pár évben íródott róla ez a könyv, amikor egy újságíró elkezdte ezt kutatni, és így került be ő jobban a köztudatba. Közben szerintem egyikünk sem kapott olyan oltást, amit mondjuk ne az ő sejtjein fejlesztettek volna ki.
Uh-huh. Igen, hát köszi, elég izgi volt.
Reméljük, a nagy kalapálás ez nem nyomja el az adást.
Szerintem nem. Ja, amúgy durva ez, mert az is eszembe jutott, hogy közben meg mennyire nem veszik figyelembe sokszor az egészségükben a női szempontokat, de majd erről beszélünk szerintem egy következő hasonló epizódban. Nem tudom, itt is bennem van az, hogy fogalmam sincs, hogy másképp működik-e egy férfi meg egy női sejt, vagy nem tudom, de hogy tökre nem mind a kettőből kiindulni, meg szóval így majd utána fogok ennek olvasni, vagy elolvasom majd a könyvet, mert kíváncsi vagyok.
Megnézd meg a filmet, ha jól emlékszem, az HBO még fönt van, jó. Vagy egy HBO gyártású valami.
De ez dokumentumfilm?
Nem, vagy játékfilm. Ilyen... Szerintem, mintha dokumentumfilm is lenne róla, de most már nem vagyok benne biztos. Én ezt a kettőt ismerem, a könyvet meg a filmet.
Jó, oké. Akkor szerintem zárjuk is ezt le ennyivel.
Jó, reméljük érdekes volt nektek is, és hogyha gondoljátok, nyugodtan küldjetek nekünk ilyeneket, mert nagyon kíváncsiak vagyunk rá, és egy hét múlva jövünk a következő adással.
Bizony. Sziasztok!
Sziasztok!